Lélektér. Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért.
Itt is vagyunk újra a Lélektér Víg Vandával című magazinműsorban. Ma a dr. Szilágyi Boglárka és Micskó Krisztián vendégem, és hát arról beszélgettünk ugye az elmúlt percekben, hogy egy nagyon fontos életmentő, szó szerint életmentő gyűjtést folytatnak a gyermekük egészségének megőrzése kapcsán, mert hogy egy nagyon ritka betegség az, ami a kisfiúnál diagnosztizálásra került. De hogy arról is beszéltünk, hogy igazából nincs idő várni, nagyon fontos lenne, hogy ez az összeg is minél hamarabb összegyűjjön, vagy hogy rendelkezésre álljon, és ez a bizonyos génterápia, vagy ez a kezelés ugye megtörténjen az Egyesült Államokban. Hogyan lehet egyébként a gyűjtést menedzselni pontosan a mindennapok feladatai mellett? Azért ez egy óriási munka.
Jelenleg mi most 0-24-ben ezt csináljuk, hála jó Istennek a szüleinktől nagyon sok segítséget kapunk, tehát mi most a Bogival ebben benne vagyunk. Jelenleg nincsen marketing csapatunk, illetve nincsen senki, aki ezt így menedzseli. Minden üzenetre mi szeretnénk válaszolni, és ezt úgy gondoljuk, hogy ez a későbbiekben, ha esetleg valamilyen nagyobb segítséget kapunk valamilyen csapattal, ez akkor is így szeretnénk, hogy maradjon. Ugyanis úgy gondolom, hogy ennyivel tartozunk ezeknek az embereknek, akik nekünk segítenek, hogy betekintést nyerjenek ebbe, és első kézből ismerjék meg a Benit, illetve a mi életünket. Ugye ezt mindenképpen szeretnénk a saját posztjainkat, a saját reagálásunkat ezt megtartani. Aztán majd látjuk továbbiakban, hogy hogyan lesz.
Egyébként ennek is van egy nehéz oldala, hogy én sokszor már rá sem bírok nézni a telefonra, tehát hogy így úristen hány üzenet vár, tehát azon kívül, hogy tényleg nagyon boldogok vagyunk, hogy ennyi embert megérint és ennyien segítenek nekünk, de hogy borzasztó nehéz folyamatosan a telefont nyomkodni, amikor mondjuk Beni folyamatosan szólongat, hogy menjek már játszani vele, vagy hogy szeretne valamit mondani, úgyhogy hát alig tudunk aludni, éjszakánként is ezt csináljuk, meg amikor csak tudjuk. Déli óvodában van, úgyhogy ilyenkor azért sok mindent el tudunk intézni, aztán utána a délutánok nehezebbek.
Milyen a család? Tehát mit csinálnak, vagy mit csináltok ti? Milyen családi körülményeket borított most ez a diagnózis így fel? Tehát mondjuk mennyire kellett a munkát háttérbe szorítani, a mindent háttérbe szorítani, hogy ez elég fókuszt is, figyelmet is, energiát tudjon kapni?
Hát a komplett életünket szerintem így háttérbe kellett szorítani, tehát minden tervünk, ami eddig volt, tulajdonképpen mi a Bugival mind a ketten úgy terveztük az életünket, hogy először megteremtjük az anyagi lehetőségeinket, és amikor ezeket sikeresen megtettük kellő mennyiségű munka energia befektetésével, azért én is 42 vagyok, a Bogi 37, tehát nem lehet azt mondani, hogy korán vállaltunk gyereket. Azt szerettük volna, hogy miután ezek megvannak, azután már stabilan tudjuk felnevelni a Benit egy stabil környezetbe, és hát ez tulajdonképpen az egész beborult most. Minden nemű tervünket meg kellett állítani, akár a házzal kapcsolatosan, akár mindennel kapcsolatosan. Tehát most ez van, ezt nekünk meg kell csinálnunk, nincsen választás, aztán majd utána gondolkodunk a továbbiakban.
A mindennapjainkban, ami ugye változás, hogy nem a játszótérre megyünk, hanem megyünk valamilyen nekünk szervezett programra, ami szintén egy kicsit megterhelő neki, lehet, hogy nem is kicsit, hanem nagyon. Pont anyák napján kezdett el zokogni, mikor kérdeztem, hogy megyünk-e felköszönteni a mamákat, hogy megint menni kell valahová, tehát hogy azért nagyon sokszor mozdulunk ki a rendezvényekre. Nagyon szeretünk ott lenni, szeretnénk, hogy lássák az emberek, hogy mennyire kis cuki, életvidám gyerek, és szerintem teljesen más, hogyha személyesen találkoznak vele, vagy hogyha csak a közösségi médiában látják. Úgyhogy így a mindennapjaink ezért is nehezek, mert sok az úgymond kötelező program, ami érte van. Illetve ami nekem nehéz, hogy így egyre többször jut eszembe az, hogy a jövő mi lesz, amin ő nem tud részt venni. Tehát akár a múltkor láttam ugróiskolázó gyerekeket. Ugye neki az ugrás az, ami egyáltalán nem megy, és így egyre több olyan dolog van, amibe úgy belegondolok, hogy lesz családja, vagy egyetemre, hogy fog járni, vagy egyáltalán közlekedni. Tehát ami nekünk teljesen alap volt, az nem tudjuk, hogy neki meg lesz-e.
Milyenkor jön az, hogy szabad erre gondolni?
Igazából szerintem nem. Tehát én is úgy vagyok, hogy amikor ezekre gondolok, akkor vagyok a legmélyebben. Amikor ezek után olvasok, akkor vagyok a legmélyebben, és nagyon sokan ezt tanácsolták ezek a szülők is, hogy ne gondolkodjunk ezen, ne nézegessük ezeket, hanem koncentráljunk arra, ami most van. Nekünk erre kell koncentrálnunk. Hála a jó Istennek tényleg megszületett ez a génterápia, ami nem tudjuk, hogy nyilván nem lehet megmondani 10 év múlva, mi lesz. Egyetlen gyógyszerről se lehet megmondani, hogy mi lesz 10 év múlva. Majd kiderül, hogy mi lesz. Az orvostudomány rohamosan fejlődik, mesterséges intelligencia van, robotok vannak, fogalmunk sincs, hogy mi lesz. Nekünk most arra kell koncentrálni, hogy ezt a kezelést megkapja minél hamarabb.
Pont az jutott eszembe egyébként ennek a történetnek a kapcsán, hogy olyan isteni szerencse, hogy még időben van. Hogy nem az van, hogy van egy terápia, de már nem lehet beadni, mert már 7 éves, már 8 éves, már 12 éves, hanem az van, hogy felfedezi édesanyja, édesapa, hogy a gyerek kapcsán valami nem olyan, mint amit szerintem kellene, hogy tudjon. És akkor kiderül, hogy tudom, hogy nincs idő, mert beszéltünk róla, de hogy addig, az mégiscsak van valami ott az út közepén vagy végén, tehát nem azon, hogy teljes kilátástalanság, hál' Istennek, igen, hanem hogy akkor még tudunk mit csinálni. És ez nagyon fontos. Ez nagyon, vagy ez hát nagyon nagy szerencse is. Igen. Talán.
Azt gondolom, hogy az első pillanattól ez ad nekünk erőt, hogy nekünk már van erre megoldás. És hogy nem kell tényleg úgy elfogadnunk, hogy jó, akkor végignézzük, hogy ő hogy épül le, hanem hogy tényleg van erre megoldás, és ez nagyon sok erőt ad.
Benike mennyire tudja azt, hogy mi történik körülötte? Ő mit érzékel ebből az egészből?
Benni nagyon értelmes kisfiú, hát ő 2 évesen már ő úgy beszélt, hogy az emberek azt mondták, hogy 5-6 évesnek megfelelő szinten van. Tehát tényleg hihetetlen, hogy fejlődik, olyan szavakat használ, hogy még én sem ismerem néha. Tehát kifejezetten minket leszid, amikor a mancsőr jártott magyarul tesszük be neki, mert most már ő vagy német, ő vagy angolul szereti nézni. Tehát szerintem a Bogi tudja elmondani azt, hogy Benni mit érez.
Benni nagyon sokszor éjszaka álmában beszél mostanában, és én azt gondolom, hogy akkor dolgozza fel leginkább a velünk történteket. Nagyon sokszor kérdezi azt, hogy örökké vigyázunk-e rá, hogy sokáig élünk-e. Ezeket mostanában kezdte el kérdezni, ami egyébként életkori sajátosság is lehet, de hogy például az egész januárt kórházban töltötte. Amikor nagyon sokat kérdezte, hogy miért kell megint mennünk, akkor mindig mondtuk, hogy azért, hogy ne fájjon a lábad, mert hogy ugye fáj is neki szokta mondani elég gyakran. Minden nap szokta mondani, hogy fáj a lába, vegyük ölbe, tehát elfárad. És hát borzasztó éjszaka arra ébredni, hogy felkiált, hogy de hát minden gyereknek fáj a lába. Tehát ő nyugtatja magát, biztos, hogy szorong ezzel kapcsolatban, hogy nem csak neki fáj, és hogy próbálja magát megnyugtatni, hogy ez nem csak vele történik. És gyakran így elréved, azt látom, hogy azért vannak olyan gondterhelt arckifejezései, ami korábban nem volt, tehát biztos, hogy dolgozik benne ez az egész, még ha nem is konkrétan beszélünk vele erről, hanem csak az ő 4 éves szintjén, hogy mindent megteszünk azért, hogy ne fájjon a lábad, de szokott ő ezen gondolkozni.
Ez fizikailag képtelenség úgy csinálni, hogy mi mindig valaki vigyáz a Bennire, amikor interjúkat adunk, vagy riportokat adunk, de egy olyan rendezvényen, egy koncerten, egy neki szervezett rendezvényen, ahol mikrofonba bemondják, hogy miért van. Tehát ezeket lehetetlen úgy megcsinálni, hogy a Benni ebből akármit ne halljon. Fizikailag képtelenség tényleg, és biztos, hogy gondolkodik rajta. Biztos, hogy tudja, például legutóbb például láttam a fején, hogy amikor mondják, hogy gyógyulj meg, Bennike, meg fogsz gyógyulni, az neki olyan értetetlen, és akkor most azt mondtuk neki például, hogy mert taknyos vagy, és hogy ez elmúljon. Ezt nem tudja egy 4 éves gyerek felfogni, létezhetetlen. Tehát én nagyon sokat olvastam ennek a pszichológiai hátteréről, hogy eddig ezeknek a szülőknek, hogy mikor közlik ezt a gyerekkel, tehát mikor történik meg az a beszélgetés, amire egy borzasztóan híres amerikai pszichológusnak a kisfia is ilyen betegségben szemült, és én olvastam az ő cikkét, és ő azt mondta, hogy nagyon sok beszélgetésen részt vett már életében, és nagyon nehéz beszélgetéseken, de amikor 10 éves korában le kellett ülni, és ezt a kisfiával megbeszélni, az neki az élete legnehezebb beszélgetése volt, és ez abszolút érthető szerintem.
Persze, tehát a hosszú távú következményeket nem mondjuk neki, hogy mi várhat rád. Mert miért kellene 4 évest ezzel megterhelni, de azért azzal legyen tisztában, hogy mi azért teszünk dolgokat, hogy neki ne fájjon a lába, és ez azért nagyon fontos, hogy ő érezze azt, hogy mindent megbeszélünk vele, mindent megbeszélhet velünk, tehát érezze azt, hogy mi ott vagyunk neki, és számíthat ránk, és nem az van, hogy titkolózunk előtte, és akkor totál a magány is úgy éli meg, hogy ő nem számíthat ránk, mert mi nem vagyunk vele őszinték. Tehát az őszintjén muszáj neki elmondani, hogy mi ez a helyzet, mi az, amiben vagyunk, mi történik vele, és velünk, és akkor lesz meg neki az a biztonságos közeg, hogy mi együtt vagyunk, és ő nincs egyedül ebben a helyzetben.
Meg hogy ez olyan hirtelen jött, és gondolom, hogy fel is gyorsult minden, tehát nagyon. Hogy ez egy ahhoz képest a kis nyugalmas mindennapokhoz képest, amit gondolom, hogy az ő kis életében megvolt, most ez teljesen más. Igen. És akkor ez egy új tapasztalás. Az jutott eszembe, hogy az ő szintjén ez a fajta feldolgozás, hogy ez hogy lehet egyébként segíteni, hogy lehet mondjuk kivetíteni. Lehet-e az például megoldás, hogy mondjuk alkotni egy olyan kis embert, akár rajzba, akár figurába, aki megéli azokat, amin ő keresztül megy. Tehát, hogy nem vele történik, hanem valamiféle kivetülés által. És hogy annak a kis rajzolt, elképzelt figurának a mindennapjaiba belerakni az ő kis érzéseit, vagy a gyógyulását.
Igen, ez is egy nagyon jó ötlet. Ugye a gyerekeknél a játékterápia, ami a meseterápia, ami ebben a korban igazából nekik segítség lehet, tehát nem is maga a beszéd. A mesék nagyon sokat segítenek. Nemrég voltunk például egy kutyaterápiás foglalkozáson, amit neki szerveztek. És ott például a mese arról szólt, hogy az égboltot kellett fölemelni a gyerekeknek. Hát ezt is nehéz elmondani. A felnőttek nem hittek benne, hogy ez sikerülhet, és a gyerekek pedig igen. És végül sikerült. Tehát, hogy azok a mesék, olyan történetek nagyon sokat segíthetnek, ami azt segít neki elhinni, hogy bármi lehetséges. Úgyhogy ebben próbáljuk őt erősíteni. Én napi szinten, hogy higgyen magában, mert sajnos sokszor mondja, hogy ezt ő nem tudja megcsinálni. És már olyan dolgokra is mondja, ami már csak a türelme miatt nem sikerül. Egyébként meg tudná csinálni, úgyhogy mindenképpen próbáljuk abban erősíteni, hogy de, próbálni kell, és akkor fog sikerülni.
Hol lesznek mostanában programok? Azt lehet már tudni? Ezek már ilyen mindennaposak most szinte, vagy minden hétvégések?
Igen, elég gyakran vannak programok. Voltunk egy Laudícia koncerten a Csonka templomban, ami gyönyörű volt. Benikének szervezték ezt a jótékonysági koncertet.
Kis autókiállítás lesz Debrecenben, aztán
igen,
utána...
Aztán lesz egy örömtánc Hajdúböszörményben, érte. Aztán lesz a tündérfutás Tégláson.
Igen.
Ami... szintén érte is lesz, tehát ez egyébként már több éve van megszervezve ez az esemény, de idén érte is szerveződik a szervezők által. Ugye a Tündérkör Alapítvány, aki elindított minket ezen az úton, és ők szervezik ezt a futást, és ők mellettünk állnak.
A sikerült már egyébként kiszámolni, mert ilyenkor egy ilyen hatalmas összeg mindig érthetőbb szerintem a hallgatók, meg ugye az emberek számára, hogyha mondjuk ennyi pici pénzt adnak, akkor ez össze tud gyűlni. Tehát, hogy így egybe így soknak tűnik, hogy 1,3 milliárd forint, de hogyha így lebontjuk, hogy valójában mondjuk az csak 1000 forint embernek, akkor az úgy értelmezhetőbb, és talán így könnyebben összegyűjthetőbbnek tűnik.
ebben a mai világban az a borzasztó nehéz, igen, ez abszolút így van, ahogy mondod, de ebben a mai világban az a borzasztó nehéz, hogy nagyon-nagyon sokféle multimédiás felület van, tehát közösségi oldalak. Nem lenne ezzel probléma, hogyha holnap reggelre ezt a történetet Magyarország mind a 10 millió embere megtudná, akkor szerintem holnap után utazhatnánk Amerikába, de sajnos ezt borzasztó nehéz, tehát hogy valahol szereplünk, és akkor azáltal megismeri 10 000 ember a történetünket, a másik helyen 5 000, de szerintem még a 10 millió emberből nagyon-nagyon kevés ismeri sajnos, úgyhogy ez is egy célunk, tehát mindenféle szerepléssel ezzel bentebb vagyunk, de nagyon-nagyon jó a gondolat, amit mondtál, viszont azt is tapasztaltam, hogy nem szabad számolgatni. Tehát én, hogyha számolgatok, hogy mennyi kellene egy nap alatt, mennyi kellene 2 nap alatt, 1 hét alatt ahhoz, hogy mondjuk decemberbe kijussunk, akkor az borzasztó. Tehát ez nagyon nyomasztó tud lenni. Minden nap felkelünk, és történnek olyan dolgok, amikre az előző nap nem gondoltunk, és fantasztikus előrelépés. És persze vannak olyan napok, amikor nem megy semmit az egész, tehát olyankor meg egyszer fent, egyszer lent, tényleg ilyen az egész történet.
Valahogy én azt látom, hogy ha így kiírják, hogy csak ennyi embernek ennyi pénzt kell, ami úgy azoknak is talán belefér a büdzsébe, akik egyébként mondjuk nehezebb körülmények között vannak, de azt mondják, hogy egy kávéjára, hogyha csak ennyit adsz, akkor már az egy óriási segítség, akkor az olyan értelmezhetőbb szerintem mindenki számára. És akkor úgy elgondolkodunk, hogy jó, hát akkor én ma lemondok arról a kávéról, vagy csak egyet iszok, nem kettőt, és a másiknak az árát odaadom annak a kisfiúnak. És pont ez jutott egyébként eszembe arról, amit mondtok, hogy ugye az egy dolog, hogy mennyien tudják meg a történetet, az meg egy másik, hogy egyébként párhuzamosan mennyi gyűjtés van. Mert hogy nagyon sokféle gyűjtés van, ilyen-olyan, amolyan célra, és ugye nehéz azt is eldönteni, mert van, aki azt mondja, egyiknek is akarok adni, másiknak is akarok adni, vagy kiválasztani, hogy én most csak neki tudok adni. Hát elég nagy dilemma ez is az ember lelkében, hogy akkor hova mennyi, meg hogy, meg akkor nem annyit, csak akkor 2 veszem. Tehát, hogy ez meg a másik nehézség, hogy kitűnni a gyűjtések közül is.
Így van. Így van, ez egy borzasztó nehéz dolog. Rengeteg beteg kisgyerek van, sajnos Magyarországon, az egész világon rengeteg beteg kisgyerek van, és hát ez egy nonsens, tehát ez 1,3 milliárd forint egy nonsens dolog. Én komolyan mondom, hogy amióta ez egész elkezdődött, ezen gondolkodok, hogy egyszerűen, hogyha tudósok, hogyha orvosok ezért dolgoznak, erre teszik fel az életüket, hogy ritka betegséget, gyógyíthatlannak hit betegséget megoldjanak. Aztán, amikor megvan a megoldás, akkor azzal a mozdulattal lehetetlenné teszik az egészet. Tehát 1,3 milliárd forint nem csak Magyarországon, hanem az egész világon az emberek 99%-ának egy elérhetetlen összeg. Egyszerűen ezt felfoghatatlannak tartom, hogy miért van erre szükség, mikor ezzel a gyógyszerrel jelenleg, ami egyébként nem hangzott el, eddig nem mondtuk, hogy ez egy egyszeri infúzió, nem egy életveszélyes műtét, nem egy olyan dolog, ami egy 6 órás beavatkozás. Itt beülünk, és egy 20 perces infúzió lecsepeg, aztán felállunk, és eljövünk. Tehát és igazából ennyi. Ez ennyi, 1,3 milliárd forint, ez körülbelül 2 deci folyadék, amiből nem tudom, mennyi áll rendelkezés a világon, gondolom, hogy korlátlan, mivel már előre teremteni, és jelenleg nagyjából szerintem 100 000 4-5 éves kisgyereknek az életét azonnal meg lehetne menteni, azonnal. Nem pedig úgy, hogy ilyen gyűjtések vannak minden országban, és sajnos ez rettenetes. Tehát ez sajnos azt mutatja, hogy a 2024-ben a világunk az nem biztos, hogy a legjobb irányba harad.
Az előbb azt kérdeztem, hogy honnan merítetek erőt, vagy hogyan tudtok erőt meríteni, mikor nem olyan könnyű, vagy egyáltalán a mindennapokhoz, hát ugyanúgy kell mosni, főzni, vasalni, takarítani, dolgozni, hiszen azért az élet ilyen értelemben továbbra is megy, és az se könnyű, még azt egy normál állapotban is nehéz menedzselni. De hogy a barátok mit mondanak? A környezet hogyan tud benneteket egy kicsit kimozdítani? Gyere, Bogi, egy picit szakadj ki a mókuskerékből, gyere, Krisztián, nézzünk meg egy meccset. Tehát, hogy erre mekkora szükség van, hogy csak egy picit agyban, és akkor még egy fél órát töltöttem, jó, akkor újult erővel tudok neki vágni a következő egy hétnek.
Én azt gondolom, hogy ebben teljesen ellentétesen működünk. Én vagyok az, akinek szüksége van a társas támogatásra. Mi Krisztián az, aki azt gondolja, hogy elveszi az időt magától és a gyűjtéstől, hogyha egy kicsit kikapcsol. Tehát ő sajnál elmenni focizni egy héten egyszer, mert hogy ő nem tudná ott jól érezni magát, és nem tud kikapcsolni. Én azt gondolom, hogy mindenképpen szükségünk van arra, hogy legyenek olyan dolgok, mint a többi embernek az életünkben, és tényleg barátokkal beszélgetni, egy kicsit kimozdulni, egy kicsit más csinálni és feltöltődni, mert ez egy hosszú út, amire mi most ráléptünk, és itt ki kell tartanunk, tehát hogy ha nem tudom, lehet ezt a feszített tempót csinálni néhány hónapig, de utána, hogyha nincs miből töltekeznünk, akkor tényleg kimerülünk, vagy akármilyen betegségünk lesz, tehát mindenképpen fontos szerintem a töltődés. Én azt gondolom, hogy ilyen esetben sokszor nem is mernek írni az emberek, mert nem tudják, hogy zavarnak-e, nem tudják, hogy hogyan reagálnánk. Én azt látom, hogy sokan gondolnak ránk, és kis idő elteltével mondjuk mernek írni. Szükségünk van rá, tehát én azt gondolom, hogy minél inkább érezzük azt, hogy nem vagyunk egyedül, annál könnyebb.
Hát ehhez hál' Istennek mindenféle lehetőségünk megvan, tehát a baráti körünk az csodálatos, a szomszédaink fantasztikusak, a szüleink mindenben segítenek, tehát ebből a szempontból nagyon nagy szerencsénk van, de én úgy vagyok vele, hogy amikor Beni megkapta az infúziót, majd utána pihengetünk. Tehát.
Reméljük, hogy minél hamarabb lesz, és hogy ez a beszélgetés is segített abban, hogy még több emberhez eljusson az információ. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok.
Köszönjük.
Nagyon köszönjük, hogy itt láttunk.
Kedves hallgatók, ennyi volt már a Lélektér Vívandával című magazinműsora. Mai vendégem Micskó Krisztián és dr. Szilágyi Boglárka volt, és hát Benikének a gyűjtéséről beszélgettünk. Ugye a kisfiúnak szüksége van arra az életmentő génterápiára, amit hát gyakorlatilag már nem sok idő áll rendelkezésre, hogy megkaphassa, de hogy a gyűjtés folyamatosan zajlik. Ha lemaradtak volna a beszélgetésünkről, akkor visszahallgathatják a felületeinket. Itt a rádióban is lesz majd ismétlés, tartsanak jövő héten is velünk, akkor is lesz Lélektér Vígvandával, addig pedig további kellemes rádiózást kíván a szerkesztő műsorvezető Gábor Vígvanda.
Ez volt a Lélektér Vígvandával a Trend FM-en. A műsor visszahallgatható a Lélektér podcast csatornáján.